Jégvirágok. Az ablakomon jégvirágok? Micsoda bolond nagy művészi kedve van a télnek, hogy minden ablakot befest ezekkel az álomvilági fehér növényekkel. Mindig csak fehérrel fest. Ahonnan ő jön, ott nincs más szín, csak fehér. Mindig csak virágokat fest. Különös hajlású és növésű virágokat, amilyenek sehol nem nőnek a földtekén, amik mégis igazak és bájosak. Hol az a festő, aki egyetlen egy színnel ilyen pompás, örökké változatos képeket tudna festeni? Egy pálma forma figurát körülvakarok a késemmel az ablakon. Akkor látom, hogy a fiatal kis köcölné libeg el a házam előtt. Mindig elszomorodom, mikor ezeket a köcöléket látom. A nyáron elverte a jég a határunkat, és ezeknek nem volt egyebük, csak az a kis termésük. Öt család, sok gyerek minden családban. Még csak a közepén vagyunk a télnek, s ők már a kölcsönkenyérből is kifogytak. Nem lehet ott kölcsönözni, ahol mindenki kölcsönre szorul. De én legjobban azt a kis köcölnét sajnálom. Az a szegény jobb módban nőtt fel a többinél. Az apja a báró mindenese volt a szomszéd faluban. A leánya kalácson nőtt fel. Most azt mondják, böngyöle kenyérrel élnek. A böngyöle kenyér olyan kenyér, amit nem kér az ember a mi atyánkban. Gyékényből őrlik. Olyan mind az öt család, mintha a temetőbe járna hálni a föld alá. Köcölné a kis karonülő gyerekével megyen az úton. Nem tudom, hová megyen. Talán a templomba, ahol a hét fájdalmas szűz előtt szokott érdepelni. Talán az orvoshoz, mert beteg az a kis ember a karján. Olyan gyönge hosszúkás az arc ennek az asszonynak, hogy kifehérlik a mi népünk közül, mint a lilium a tulipánok közül. Az orra finom, vékony orr, a szemén kék az árnyék. Azt mondanám, hogy hasonlít a bárónéhoz, hasonlít valamit, de ez bizonyára csak tévedés. A báróné csupa sejem, ez meg csupa rony szegény. A bárónét csak angyalhoz szabad hasonlítani. De meg köcölné sem köszönné meg az összehasonlítást, ő bizony az igazat megvalva bolondnak ismeri a bárónét, mint a falubeliek valamennyire. Pedig nem bolond a báróné, csak éppen, hogy eleven és unatkozik, és ezt nem is lehet csodálni. Ő nem a mi csendes völgyünkben nőtt fel. Városban nevelték, s világot járt. Majdnem minden nap látom, amint ellovagol az ablakom alatt, vagy pedig szánkázik. Többnyire egymaga ül a szánon, s olyan szilajon hajt, mintha a dombról az égre akarna fölcsusszanni. Tegnap is így láttam. A hó szinte szikrázott a lovak lába alatt. A báróni arca piros volt, mint a pünkösdi rózsa. A fején kicsi fekete prémsapka, haja meg kibomolva lengett a levegőben, mint a zászló. Azt mondják, azért ilyen, mert nincs gyermeke. Nem gondolom, hiszen még alig két éve, hogy férjhez ment. Ám bátor az is igaz, hogy a rokonok házassága nem igen szapora. De íme megint csilingel a szán. A csöndes faluban már messziről meghallatszik a kakas harangok cilinkerése, lovak robogása. Az én ablakom előtt megállanak a lovak. Hozzám jön. Mit akar? Csak ugyan hozzám jön. Fázom, mikor az az asszony hozzám jön, pedig olyan, mint az eleven parázs. A földes úrnál ismerkedtem meg vele alig egy hónapja. A földes úrnak hozzám járnak a gyermekei. Innen a barátság. De talán feketén gondolkodok. A falu olyan kicsiny, és olyan kevesen vagyunk újságolvasók, hogy itt a tanító is úrnak számítódik. Majd megválik különben, ha a gyermekek felnőttek. Hát mondom, alig egy hónapja meglátogatta a méltóságos házas pár a mi földes urunkat. A báró érdekes ember, de nem kedves, furcsák a mozdulatai. Szőke, szemöldöke nincs is. Az orra egyes és előre nyúlik, mikor nevet. A szeme olyankor ráncokban vesz el. Hozzám is nyájas volt, kezet fogott velem. Soha se fogtam még kezet báróval. Nem tudom, miért kerültem a vele való beszélgetést. Meg lehet azért, mert az S-et mindig F-nek ejti, az R-et meg éppen nem mondja ki. hanem a méltóságos asszonnyal annál többet beszélgettem. Egy néhány szót franciául is tudok, ez meglepte. Ő tökéletesen beszél franciául, ez meg engem lepett meg. Leült velem sakkozni, és csatát vesztett. No, bizony nem engedem magamat minden téren, pedig csalt is. Mindenki mosolygott rajta. Visszacsente a bástyáját, mikor én félre pillantottam. Akkor este beszéltem neki, hogy jutottam zongorához. Az asztalosunknál találtam. Régi rossz zongora. A deszkájáért vette az asztalos a városban, és szekrényt akart belőle csinálni. A báróné immáron kifényesítetten és felhangoltan találja a zongorát. A szobám is tele van tőle terpentin szaggal. Bocsánatot kérek emiatt a bárónétól, de ő azt mondja, szereti a terpentin szagot. Valami festőműtermére emlékezteti őt a terpentin szag. A festő nevét elfelejtettem. A báróné azért jött, hogy a zongorámat megnézze. A kesztyűt az asztalra dobja, s valami hangversenyművet dördít meg a zongorán. No, lám, micsoda jó szerszám! Ahogy a székre könyökölve hallgatom, megmondja, hogy amit játszik, azt Liszt Ferenctől hallotta Párizsban. No, szegény zongora, becsüld meg magadat! Ilyen dicsőség nem minden nap ér! Föl is veti a fejét, és a levegőbe néz, amint Liszt szokta. Csak akkor hajlik le mélyen, mikor egy-egy dördő futamot kezd, s elaprózza a végén vékony trillákban. Én eleinte szédelgek ettől a káprázatos játéktól, később azonban látom, hogy a zene lelkét, a hullámzást a báróné nem ismeri. Különös, hogy a nők az ujjaik gyorsaságát többre becsülik a zenénél, és ezzel akarnak hatni. A maguk érzelmes lelkét talán csak akkor olvasztják bele a zenébe, mikor magukra vannak. Liszt keze alatt bizonyára lelket kapott a zongora, és a zene úgy hangzott, mintha az ő érzelmeinek volna a kifejezése. Én csak a hangszert hallom. A báróné lelke nincsen benne, pedig a bárónénak szép lelke van, sejem és bársony a lelke is. De elég gyönyörűség az is, ha az ujjait csodálhatom. Szép és kicsin gyönge kezek, ha bár most pirosak a hidegtől. A nagy gyémánygyűrű fehér villámokat szóra, mint játszik. De nem bírja soká. A zene meghalkul az ujjai alatt. Rám néz és mosolyog. Milyen különös mosolygás. Az egész feje mindene mosolyog, a haja is, a homloka, az orrocskája. Divatképpen láttam olyan finom orrokat a földesurunk házánál, a Magyar bazárban. Miért mosolyog így rám? Mit akar velem? Mérföldek vannak közöttünk, mikor mellette ülök is. És ha ő egy-néhány mérfölddel közelebb jönne, én visszafelé mennék, hogy távolabb maradjon. A zene halk és hullámos már, mint a hárfajáték. Íme a tengeri leányok zenéje, amely elől viasszal tapasztották be a fülüket a hajósok. De én csak a gyűrűjét nézem. Micsoda kincs az? Hogyan kerül az ilyen kincs a nagy urakhoz? Kik dolgoznak a pénzért, amin a gyémántot adják? Mennyi nyomorúságot lehetne megváltani egy ilyen fényes kövecskével? Érzem, hogy köt száll a tekintetem elé. És amint így az arcára nézek, olyan, mintha köcölnét látnám. A köcölni hosszúkás, fehér arcát, vékony, finom orrát, kékes árnyékkal fedett szemeit. És mintha a báróné ment volna az imént az utcán. A báróné haloványan és rongyosan, karján emelve a beteges, fehér kis köcöl gyereket.